Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint Máté evangéliumának soron következő verseiből olvassuk, a 26. rész 57-től 68-ig terjedő verseiből.
Jézus a nagy tanács előtt. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarba, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta. Le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap ezt mondta neki. Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt, te mondtad, sőt azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt, Istent káromolta, mi szükség van még tanukra? Íme, most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Aztán szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, alázatos szívvel szomorúan állunk meg előtted, ezen a vasárnapon, amikor a Te ígédet olvassuk, hiszen az a szomorúság van bennünk, hogy az ember nem változik sohasem, minden bűnre, minden rosszra kész vagyunk. Mi is, akik itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, újra és újra bántunk, lenézünk Téged. És olyan jó az, Uram, hogy a Te ígéd világosan, tükörként áll előttünk, hogy lássuk benne magunkat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ennek ellenére szeretsz bennünket. Pedig pontosan ismersz, pontosan tudod, hogy milyenek vagyunk. Pontosan látsz bennünket napról napra, hétről hétre. És mégis megtetted ezt értünk, mégis vállaltad értünk a kereszthalált. És sokkal jobban szeretsz, mint ahogyan mi azt el tudjuk képzelni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy most is, ma is van mondani valód a mi számunkra. Hogy azért hívtál ide bennünket, hogy megszólíts, hogy megvigasztalj, megerősíts, és hogy a te asztalodhoz hív bennünket, a terített asztalhoz. Olyan nagy kegyelem ez, Uram, hogy ezekben az ajándékokban részesítesz bennünket. Add, Uram, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy ki vagy te nekünk, hogy így legyünk itt most együtt, hogy a szívünk teljesen nyitva legyen a te üzenetedre és a fülünk, és a gondolataink ne járjanak máshol. Könyörüljél így mindnyájunkon. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét, Izsaiás próféta 53. részének 5. verséből hirdetem nektek. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 330. dicséret első versét énekeljük, örvendezzen már-e világ. Örvendezzen már e világ, Légyen mindenben vigasság, mert Krisztus mindenért váltság, világ bűnért orvosság. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a párhuzamos helyen Márk evangéliumának 14. részében az 53-tól 65-ig terjedő versekben. Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is mindannyian. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és ott ült a szolgákkal és melegedett a tűznél. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Mert sokan tettek hamis tanúvallomást ellene, de a vallomások nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, hogy ezt mondta, én lerombolom az emberkéz alkotta templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amelyet nem emberkéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap ekkor középre állt, és megkérdezte Jézustól, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta, én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap megszaggatta a ruháját, és így szólt, mi szükségünk van még tanukra, hallottátok az Isten káromlást, mi a ti véleményetek erről? Azok pedig valamennyien kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor némelyek leköpték őt, majd arcát letakarva ököllel ütötték őt, és ezt mondták neki, most prófétálj. A szolgák is arcul verték őt. Amen. A gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvérek, ezeket az igéket általában nagyheti előkészítőn szoktuk felolvasni, most pedig augusztus vége van, de éves beosztásunk szerint most érkeztünk el ezekhez a versekhez. Ezen kívül úrvacsorás istentiszteletünk is van, hálaadás az új kenyérért, és a pálapostoli üzenetben is ezt olvassuk, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. De ettől eltekintve is az Úr haláláról elmélkedni, azt a szívünk szeme elé állítani mindig aktuális. Sok alkalommal szóltunk már Annásról, Kajafásról, Péterről vagy Pilátusról, ahogyan mondtam az előbb nagyheti előkészítők alkalmával, hiszen évenként visszatérő témánk a passió története. Ma az Úr Jézus viselkedését vegyük szemügyre. 3 pontban szeretném elmondani azt, amit Isten rám bízott. Az elsőnek ez a címe, hogy a hallgatás ideje, a másodiknak ez, hogy a szólás ideje, és a 3. újra a hallgatás ideje. Az első tehát a hallgatás ideje. A Jézust a Gecsemáné kertben elfogó csapat a foglyot egyenesen a főpapi palotába vitte. Jézust azonnal kihallgatták. A nagy tanács ügyrendje szerint a tévtanítókat előbb 2 alsóbb hatóságnak kellett kihallgatnia, csak azután kerülhetett az ügy a nagy tanács elé. Erre most a közelgő ünnepre tekintettel nem volt idő. De azért egy előzetes kihallgatást mégis tartottak. Ez az Annás volt főpap előtti vallatás, amiről János evangéliuma tudósít bennünket. Annás Kajafás apósa és elődje volt a korábbi főpap. Először ő hallgatta ki Jézust, faggatta őt a tanítása felől. Aztán, amikor ez a kihallgatás befejeződött, akkor vitték át őt, szintén a főpapi palotán belül, a nagy tanács elé, ahol már Kajafás, az éppen hivatalban lévő főpap faggatta tovább. A bíróságnak az elnöke volt Kajafás, tulajdonképpen József volt a neve, a Kajafás név ragadvány név volt, és annyit tesz ez a név, hogy inkvizítor. Tehát nyilván nagyon jól tudott kérdezni, nyilván mindig a helyzet magaslatán állt, hogyha valakit el akartak ítélni, akkor ő az ügyet a kezébe vette, és el is ítélték az illetőt. A perren tartás szerint a tárgyalás a tanúk meghallgatásával kezdődött, de a vallomások nem egyeztek egymással. Ezekről a vallomásokról olyan értelemben nem értesülünk, hogy mi volt a tartalmuk, de elképzelhető, hogy Jézusnak a szombattal kapcsolatos állásfoglalásáról szólhattak. Erre igen nagy a valószínűség, hiszen a farizeusok, a szadduceusok, a nép vezetői leggyakrabban a szombattal kapcsolatosan kerültek összeütközésbe Jézussal. De ahogy mondtam, ezek a vallomások nem egyeztek, és ezután Jézusnak egy 3 évvel korábbi kijelentését idézte fel 2 tanú, de az ő vallomásuk sem egyezett egymással. Máté evangéliumából így hallottuk, minthogyha Jézus ezt mondta volna, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. Márknál így olvastam, én lerombolom az emberkéz alkotta templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amelyet nem emberkéz alkotott. Egyik sem volt igaz. Mind a 2 hamis tanúvallomás volt, ugyanis ez eredetileg így hangzott Jézus szájából, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Tehát nem magára értette, hogy majd én lerombolom, hanem hogyha ti leromboljátok, én 3 nap alatt felépítem. Ráadásul ezt a kijelentést Jézus nem is szó szerint értette, ezt majd később látni fogjuk. Ekkor viszont megfeneklett a pernek a menete, hiszen nem egyezett a 2 tanúvallomás, sem azzal, amit Jézus tulajdonképpen mondott, sem egymással. Hiszen az egyik arról beszélt, hogy az emberkéz alkotta templomot, lerombolom és másikat építek, amelyet nem emberkéz alkotott, a másik pedig úgy adta vissza, hogy lerombolom az Isten templomát, és 3 nap alatt felépítem azt. Tehát nem egyezett a 2 tanúvallomás, és semmi köze nem volt, azaz hát valami halvány köze volt, de nem ezt mondta Jézus. Mindenesetre így olvassuk Márknál, hogy nem egyezett egymással ez a 2 tanúvallomás sem, és éppen ezért megfeneklett a per menete, és ekkor lépett Kajafás akcióba, felállt. Ha a főpap felállt, akkor az egész nagy tanácsnak fel kellett állnia. Tehát felállt a főpap, felállt az egész nagy tanács. Ez egy óriási nyomatékot adott a kihallgatás menetének. Odalépett középre a főpap, és nyomást próbált gyakorolni Jézusra. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit, mert ez az idő a hallgatás ideje volt. Ez az idő a hallgatás ideje volt. Tegyük fel a kérdést, hogy miért? Először is azért, mert ezzel beteljesített Jézus egy ószövetségi ézsaiási proféciát, az Ézsaiás 53:7-ből, Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. A másik ok nyilvánvaló volt, a tanúk hamis vallomása. Jézus pedig soha nem védekezett rágalmak ellen. A harmadik ok nem fette fel titkát. Ugyanis azt a mondását, amelyet 3 évvel korábban a templomban mondott el, halálára és feltámadására értette. Jánosnál így olvassuk, ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadta halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek. Tehát testének templomáról beszélt. Hogyha ti leromboljátok a templomot, mármint keresztre feszítetek engem, 3 nap alatt felépítem, azaz 3 nap múlva fel fogok támadni. Ő erről beszélt. Nem a kézzel csinált templomról, nem az Isten Jeruzsálemben lévő templomáról, hanem saját magáról, a maga testéről. De Jézus az ő haláláról és feltámadásáról nyíltan csak a tanítványai előtt beszélt, ellenségei előtt soha. Tehát amikor elmondta ezt a mondatát Jeruzsálemben 3 évvel korábban, akkor azt még a tanítványai sem értették, így olvassuk, hogy amikor aztán feltámadta halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek. De nem a jeruzsálemi templomot akarta volna ő lerombolni. Különösképpen nem ő, hanem így mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot. És én 3 nap alatt felépítem, és a testének a templomáról beszélt. Nem vetette a gyöngyöket a disznók elé, így is lehetne mondani. Nem fette fel a titkát. Nem kezdett el magyarázkodni, hogy kedves Kajafás, én ezt nem a földi templomra értettem, hanem saját magamra értettem. Nem fette fel a titkát, a küldetését, hogy ő éppen ezért jött a földre. És végül azért sem szólt, mert tudta Jézus, hogy a zsidó jog szerint a pernek ebben a fázisában őt fel kellene menteni, és elítélni a hamis tanukat. Persze nagyon jól tudta, hogy erre nem fog sor kerülni, hiszen ez nem egy normális per volt, hanem egy koncepciós per volt. De mégis tudta, hogy az igazság mindenféleképpen az ő oldalán áll, nem csak tartalmi értelemben, hanem formai értelemben is. Mert a hamis tanukat kellett volna elítélni, őt pedig fel kellett volna menteni. Ez lett volna a következő lépés a zsidó jog szerint. Jézus tehát hallgatott, mert ez a hallgatás ideje volt. És kedves testvérek, vajon nem dől belőlünk sokszor a szó, amikor hallgatnunk kellene? Vajon nem védekezünk-e? Nem magyarázzuk-e a bizonyítványunkat, amikor inkább méltósággal hallgatnunk kellene? Nem képviseljük-e túlzottan az érdekeinket? Nem beszélünk-e lyukat a másik hasába, amikor inkább hallgatnunk kellene? Olyan sok helyzet adódik az ember életében, amikor inkább hallgatnunk kellene, és nem szólni. És mi pedig hajlamosak vagyunk arra, hogy dőljön belőlünk a szó. A második, amiről szeretnék szólni, az az idő, a szólás ideje. Emberi síkon mi úgy gondolnánk, hogy Jézusnak itt kellett volna védekeznie, amikor vádolták, és most viszont, ami most következik, úgy érezzük, hogy na most kellene hallgatnia. De ő éppen most szólt. Kajafás, amikor látta, hogy holt pontra jutott a koncepciós per, és tulajdonképpen el kellene Jézus bocsátania, ehelyett feltette egy új kérdést. Te vagy a Krisztus az áldottnak fia? És Jézus most nem hallgatott. Én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap kérdése Jézust a status confessionis, vagyis a megvallás, a hitvallás állapota elé állította. Itt ő nem hallgathatott, és nem is hallgatott. Mit is mondott? Először is azt mondta, hogy én vagyok. Abban az időben, a hétköznapi életben nem héberül beszéltek, mert a héber akkor már az istentisztelet nyelve volt. Hétköznapi életben nem héberül beszéltek. De nem is görögül, hiszen Izrael földjén vagyunk. Abban az időben az elterjedt hétköznapi nyelv az arám volt. És arámul úgy hangzik az, hogy én vagyok, hogy Anihu. Ez Isten önkijelentése. Az Ószövetségben is sok helyen olvasunk erről. Ez nem csak egy egyszerű beismerés, hogy igen, én vagyok a Krisztus, az áldottnak a fia. Ez ennél sokkal több. Sokkal több. Mert ezzel is Jézus azt mondja, nem csak, hogy Isten fia vagyok, hanem maga Isten vagyok. Anihu, én vagyok. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, olvassuk Ézsaiásnál, hogy megismerjetek és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr. És a másik kijelentése, az emberfia, aki eljön az ég felhőin, ez pedig a dánieli profécia ítélő bírájáról szól. Mit mondott tehát magáról Jézus? Hát először is természetesen mondta azt, hogy ő a Krisztus, az áldottnak a fia, de azt is mondta ezzel a kijelentéssel, hogy ő maga Isten, és azt is mondta, hogy ő az a csodálatosan titokzatos valaki, akiről Dániel próféta könyvében olvasunk, aki az ég felhőin érkezik az öregkorú elé. Mindenki olvassa el otthon ezt a fejezetet Dániel próféta könyvéből, és minden hatalom neki adatik. Kajafás ekkor már nem szavaztatta meg a nagy tanácsot, megszaggatta a ruháit. Ha a főpap megszaggatta a ruháit, akkor nyilván a nagy tanács egyetlen tagja sem akart úgymond kegyességből lemaradni a főpap mögött. Tehát mind a 71 ember megszaggatta a ruháit, és utána nem volt már szavazás. Egybehangzóan kimondták, szükségünk van még tanúkra, nincs szükségünk. Isten káromlásért halálra ítélték. És kedves testvérek, mi vajon sokszor nem akkor hallgatunk, amikor éppen beszélnünk kellene? Nem hallgatunk akkor, amikor meg kellene vallanunk, hogy Jézus Krisztus személyes megváltónk és Urunk? Hogy ő a megváltó, aki meghalt a kereszten, de feltámadt a harmadik napon, és ő a mindenség ura és királya? Még akkor is, hogyha földi szemmel ezt nem lehet látni? Nem kellene erről beszélnünk másoknak? És mi milyen sokszor hallgatunk. Nem hallgatunk akkor, amikor éppen vallomást kellene tennünk róla, vagy bizonyságot tenni arról, hogy a mi életünkben ő mit végzett el. Végül harmadjára ismét a hallgatás ideje. Akkor némelyek leköpték őt, majd arcát letakarva ököllel ütötték őt, és ezt mondták neki, most prófétálj. A szolgák is arcul verték őt. Felszólították, hogy most prófétáljon, ugye Máténál így olvastuk, prófétáld meg nekünk Krisztus, kiütött meg téged, de nem tette meg. Ismét a hallgatás ideje jött el a számára. És megint föltehetjük a kérdést, hogy vajon miért? Amikor csodát vártak el tőle, soha nem állt kötélnek. Ez a gonosz és paráza nemzedék jelt kíván, de nem adatik nekik más jel, csak Jónás próféta jele, mondta ezt már korábban is. Amikor oda mentek hozzá kísérteni őt a farizeusok, hogy mutass nekünk valami jelt, és hiszünk benned. Soha nem tett felszólításra csodát Jézus, csak akkor, amikor ő azt jónak látta. Annak a gonosz és paráza nemzedéknek, és ennek a mi gonosz és paráza nemzedékünknek nem adatik más jel, csak a Jónás próféta jele. És aztán máshol olvassuk, hogy ez alatt mit értett Jézus? Hogy ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a Cethal gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a sír gyomrában. De ahogyan Jónást a hal kiköpte a szárazra, úgy Jézus is fel fog támadni. Nem adatik más jel. Nem adatik más jel. Nincsenek olyan értelemben vett csodák és jelek, amelyeknek hitelesíteniük kellene azt, amit Isten leíratott a Bibliában, mert az önmagában megáll. Nem adatik más jel, csak az, hogy Jézus Krisztus meghalt, te érted és én értem, és feltámadt a 3. napon. Ez a világ legnagyobb csodája. Ez az egyetlen nagy jel, amire nekünk szükségünk van. Nincs szükségünk másra. Miért jött el a hallgatás ideje? Mert el kellett végeznie a megváltás csodálatos, hatalmas és ugyanakkor keserves és fájdalmas munkáját. Érted és értem, kedves testvérem. Ezért jött el újra a hallgatás ideje. Amikor hallgatnia kellett, hallgatott, amikor szólnia kellett, szólt, és amikor újra hallgatnia kellett, újra hallgatott. A mi életünkben is a róla szóló bizonyságtétel ne hallgasson el, de magunkat nem kell feltétlenül mindenki és minden ellen megvédenünk. Adjon nekünk Isten bölcsességet, hogy mikor szóljunk és mikor hallgassunk. Amen. Ráfelelő énekként a 399. dicséret 13. versét énekeljük. Én kivallom a te igazságodat. Urunk, magasztalunk téged, hogy vállaltad értünk a legcsúfosabb halált, vállaltad értünk mindazt a tortúrát, amelyen keresztül kellett menned, és hogy hallgattál, amikor hallgatni kellett, és szóltál, amikor szólni kellett. Magasztalunk érte, hogy elvégezted az üdvösségünk, bűnbocsánatunk, örök életünk csodálatos munkáját, a megváltást. Köszönjük, hogy nem roppantál bele, nem fogyott el a lelki erőd, mert atyáddal mindenkor a legszorosabb élő kapcsolatban éltél, a fájdalmak perceiben is. És köszönjük, Urunk, hogyha kiterjesztetted ránk irgalmasságunkat, akkor mi is megtanulhatjuk, hogy mikor kell szólni és mikor kell hallgatni. Köszönjük, hogy Szepetneki János énekével, amelyet most énekeltünk, mi is kivalhatjuk a te igazságodat, még akkor is, hogyha az sokba kerül, hiszen ő neki az életébe került. Adj bátorságot, hogy szóljunk, amikor szólni kell. És adj bátorságot, hogy hallgassunk, amikor inkább hallgatni kell. Adj bátorságot arra, hogy veled járjuk ezt az életet, hogy egészen pontosan értsük azt, hogy mit akarsz tőlünk, hogy mire hívtál el, hogy mire küldesz el, hogy mit kell mondanunk, és miről kell hallgatnunk. Ajándékozz meg bennünket a veled járás, a veled való szoros, legszorosabb közösség ajándékával. Amíg meg nem érkezünk, amíg el nem végezzük küldetésünket, és így kérünk nem csak magunkért, hanem gyülekezetünk minden tagjáért, egész gyülekezetünkért, és így kérünk ezért a szerencsétlen világért, olyan sok a nyomorúság, a baj, csak kapkodjuk a fejünket. Urunk, de te tudod, hogy mit, miért teszel, és hogy mi a jövendő. Add, hogy a te kezedből fogadjuk el azt. Köszönjük, hogy mi már tudjuk, hogy a vég az boldog vég, happy end, mert te megajándékozod ezt a világot újjáteremtéssel. Köszönjük, hogy bennünket lelkileg már újjáteremthettél, amikor újjászülettünk, megtértünk a te kegyelmedből, és köszönjük, hogy az egész világot újjá fogod teremteni. Urunk, amikor az Úr új kenyér ünnepén megterítettük az Úr asztalát, akkor a jegyek is hadd beszéljenek a te halálodról, de hadd beszéljenek arról is, hogy te újra eljössz. Az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön, ahogyan hallani fogjuk. Mert eljössz, és várunk téged, és olyan jó tudni, hogy egy csodálatos mennyei lakodalmon fogunk majd részt venni, amelynek az úrvacsora gyönge előképe csupán, amikor az örök üdvösségben, az örök boldogságban neked fogunk vég nélkül örvendezni. Köszönjük, hogy várhatjuk a bárány mennyegzőjét, hogy erre készülődhetünk. Kérünk, hogy te vezess bennünket ebben is. Amen. Most pedig mondjuk el a mi imádságainkat csöndben, magunkban. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.